Mint az ég éves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem ódró ajtóramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhoz ígér lelkem, bajos színed elejébe, mikor jutok én ő Isten.
Szengjen hálaének, minden ajkon szengjen, Isten szent nevének, ő imád felvegjen. Mindaz, aki tudja, hogy az Úr kegyelme minden bánatunkba, Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk, hogy ne zengne mindig róla szívünk és szánk, ami nagy dicsőség Jézus, ami éltünk, úgy csodálja rajtunk látja, életünk sok védkét szíve megbocsátja. Üdvösségünk árát rejti Jézus véde, áldjuk hát jóságát, dicsőség nevére.
Kedves gyermekek és fiatalok, mert hogy vannak itt nagyobbak is. Szeretném a neveteket végig kérdezni, hogy egy kicsit tanuljam, meg azért is, mert egy meglepetéssel is készültem nektek, de ezt most nem árulhatom el előre. Szóval, hogy vannak azok a nevek, halljam csak. Hangosan mondják?
Cserbikrati
Zsófia. Igen? De, tessék?
Semmi.
Semmi? Hát olyan...
Semmi.
Benny. Jó. Aztán. Persze, azért tudom nagyjából a neveiteket, csak most egy kicsit kíváncsi vagyok. Szóval...
Igen.
Igen? Na, halljuk a
nevet.
Mert még a történetet is el akarom mondani, jó? És aztán a Bálint mellett ül a... A Ponti. Ti tudjátok egyébként egymás neveit? Mindenki tudja? Mindenkinek? Igen. A Ponti mellett ül a Robi. Mintha ismernénk egymást, igaz? És a Robi mellett ketten is ülnek, ha jól látom. Na, halljam csak, hogy van?
Gergő.
Gergő és Lődi is ott van. De a Gergő annyira szereti a Lődit, hogy persze az ölébe vette, ugye? Ti mindig ennyire szeretitek egymást?
Igen.
De ha már tovább megyünk, akkor a Lődi meg a Gergő mellett is ül valaki. Mégpedig...
A kicsi Olivia.
Igen. A kicsi Olivia, aki már nem is olyan kicsi egyébként. Nagy lány kezd lenni, egyre inkább. Olivia mellett pedig... Adél. Aki mindenkiről gondot visel, és nagyon szépen énekel még a kórusban is, igaz? Adél mellett pedig... A Karolina. Igen. És ott, ha megyünk tovább Karolina mellett... Halljam csak hangosan? Abigail. Igen. Hát ritkán szoktunk ilyen népsorolvasást tartani. És ott anya ölébe. Anya ölébe. Naomi, majd szerintem nem sokára már ő is el fogja mondani. De vannak még fiataljaink azért, én úgy látom, igaz? Na, kik vannak még? Halljam. Dani is itt van? Dániel és? Ilyen szép bibliai nevek, halljátok.
Én is fiatal vagyok.
Hát mindannyian fiatal vagyok. Köszönöm szépen, egy kicsit tanultam a neveteket. A mai gyermek Isten tiszteletünk egy olyan történetről szól, amikor először minden rosszul sikerült, de aztán jóra fordult. Volt nekem egy nagyon gyors biciklim. Nagyon gyorsan lehetett vele menni. És ahol laktam, Újpalotán, Budapesten, a házak között rengeteg kis út vezetett, kis kacskaringós, aszfaltos utak, fűves részek voltak közte, persze, amikor gyorsan tekertünk biciklivel, gyakran mi is átvágtunk a füvön. De hamar megtanultuk az összes utat ott a házak között, és azon törtük a fejünket, hogy hova kéne még elmenni máshol ezzel a biciklivel. A barátaimmal. Persze tudtuk, mert az úton túl, ahol az autók jártak, ez az az út, a Szent Mihály út, ott volt a domb. Úgy hívtuk, hogy a nagy domb. Mert akkor még nagyon nagy volt. De azt is tudtuk, hogy ha otthon én ezt elmondom, hogy én át akarok menni az úton a nagy dombhoz biciklizni a barátaimmal, abból biztos, hogy nem lesz semmi. Hát anyukám mindig elmondta, hogy az egyik határ, amit sose szabad átlépni, az az autóút. Sokat törtük a fejünket, és mivel egyre jobb biciklisták voltunk, tudtunk farolni, ugratni, száguldani, közel menni fákhoz nagy sebességgel, utolsó pillanatban kikerülni, ne próbáljátok ki. Nagyon sok mindent tudtunk, ezért magunk között megbeszéltük, hogy, és itt jön a szomorú rész, itt kezdődik, nem mondjuk el otthon, és átmegyünk a nagy dombra. Persze, hogy megnyugtassuk a lelki ismeretünket, ha már rosszalkodunk, azt mondtuk, hogy majd nagyon vigyázunk magunkra. És úgy is volt, mert mielőtt átkeltünk az úton, nagyon körülnéztünk, megvártuk, hogy mind a két irányból az összes autó elmenjen, és átléptük a tiltott határt. Áttoltuk a bicikliket az úton, és előttünk volt az erdő és a nagy domb. Először csak az erdei ösvényeken száguldoztunk tovább, de mindannyian nagyon vártuk, hogy valaki kimondja már, hogy gyerünk a nagy dombra! Csak semmelyikünk nem akarta kimondani, mert ugye nem volt szabad már, de már ott se lett volna szabad lennünk. De már éreztünk, hogy előbb-utóbb ez fog következni, úgyhogy gyerünk a nagy dombra, mondta egyikünk, és felmentünk. Olyan nagy volt, hogy nem tudtunk rá feltekerni, ezért nagy lendülettel nekiindultunk, de a közepére elfogyott az erőnk, ott leszálltunk, és végül is feltoltuk a tetejére. Ott voltunk a helyen, ahol nem lett volna szabad lenni. Úgy is gondoltuk, hogy gyorsan véget vetünk ennek a kirándulásnak, de azért egyszer kipróbáljuk, hogy milyen legurulni a nagy dombról, úgy, hogy teljes erőből tekerünk közben. És ilyen gyorsaságra még sohasemhol nem tudtunk felgyorsulni. Egyszer majd kirándultok velem, meg fogom mutatni nektek a újfalotai nagy dombot, jó? Meg fogom nektek mutatni.
Apa, nem tudom, hol van.
Felálltunk a tetejére, körülnéztünk, nagyon büszkén. Ott voltunk fölötte a fáknak, és láttuk magunk előtt a mérhetetlen hosszú nagy lejtőt, amin teljes sebességgel fogunk lefelé száguldani. Távol volt az úttól, lesz időnk majd lelassítani. Elindultunk lefelé. Lobogott a hajunk. Már úgy ment a bicikli, hogy már nem tudtunk rátekerni, mert ez nem váltós volt, ismeritek, hanem az áttét, a fogas kerekek már teljes sebességgel forogtak. Ilyen sebességet még soha nem éreztünk magunkban. Erősen fogtuk a kormányt. Csak valamire nem voltunk felkészülve. A domb aljában senki nem látott minket, üres volt az egész erdő. A domb aljában nem olyan régen teherautók közlekedtek. És a saras időben, ahogy elmentek a domb aljában, mély nyomokat hagytak a sárban. Kisütött a nap, és ezek a mély nyomok keresztbe a domb aljában megszáradtak. És már próbáltunk volna lassítani, mikor azt láttuk, hogy keresztül kell mennünk ezeken a mély gödrökön. Az elsőn még valahogy sikerült megtartanom a kormányt, de mikor a hátsó is beleütődött, az meglökte a hátulját a biciklinek, a levegőbe repültünk, és mindannyian kiabálva, sikítozva, bicikli erre, gyerek arra, repültünk a domb aljában, úgy érkeztünk meg, hogy közelünkbe se volt a bicikli. Nyögtünk, feküdtünk a földön, jaj, egyikünk a könyökét verte be, másikunk a térdét, negyediknek a bicikli ütötte meg a bokáját, a kormány a hasát. Úgy feküdtünk ott a domb aljába, alig tudtunk feltápászkodni. És egyetlen egy dolog járt mindannyian fejébe, megmondták, hogy ne jöjjünk át a nagy domba. Ezt a történetet sose fogom elfelejteni. Sose.
Nagyon is jó.
Mert hazamentem, és úgy próbáltam csinálni, mintha semmi nem történt volna. Csak véget ért volna a biciklizés, de két dolog feltűnt az édesanyámnak. Hogy még a délután közepe van, és általában napnyugta előtt be nem tud hívni engem a biciklizésből, most meg már kora délután hazaértem, de amikor kinyitotta az ajtót, mert meghallotta a kopogásomat, más is feltűnt neki. A térdeim, a könyökeim, a saras képem, mert azt látta, hogy vérzek, sebek vannak rajtam, és hogy nem nézek rá, csak lesütöm a fejemet. És tudjátok, milyenek az anyukák meg az apukák? Semmit nem lehet előlük eltitkolni. Semmit. Nem is érdemes. És erről szól a mai történetem. Nem lehet, de nem is kell. Mert ők úgy szeretnek bennünket, igaz? Hogy bár megmondják azt, hogy nem kéne valamit csinálni,
semmit,
ami rossz,
semmit,
ami rossz, de utána, mikor aztán elkövetjük a hibát, mégis mit tesznek velünk?
Megbocsátanak.
Megbocsátanak, ez az bármi. Megbocsátanak. Miért bocsátanak meg nekünk?
Mert nagyon szeretnek.
Mert nagyon?
Igen.
Nagyon-nagyon? Nagyon-nagyon-nagyon?
Igen.
Igen.
Nagyon szeretnek minket. Kedves gyerekek, a Jóisten tanította meg őket arra, hogy így szeressenek minket. És én azt szeretném nektek mondani, hogy ne felejtsétek el, egyrészt, hogy a rosszalkodásnak mindig valami rossz következménye lesz a végén. Nekem is azok a sebek a térdemen és a könyökömen ott maradtak sokáig. De a másikat sem. Ne felejtsük el, hogy a Jóisten úgy, ahogy a szüleink, sőt, még jobban mindig szeret bennünket. És megbocsát nekünk, csak, mind múlik, hogy megbocsát-e, Ponti? Mind múlik? Olivia, mind múlik, hogy megbocsát-e? Lődi, mind múlik, hogy megbocsát-e? Hogy mondjuk-e azt, hogy bocsáss meg, nem akarok ilyen lenni. Szeretnék megváltozni. Ez egy nagyon fontos mondat. Hogy van ez a mondat? Bocsáss meg, mondjátok utána, bocsáss meg, szeretnék megváltozni. Hát én ehhez a történethez hoztam Dávid, Dániel, kezdjük a végén, egy újévi
kis üdvözlő kártyát, egy biblia vers van rajta, a bibliátokban, bocsánat, elcseréltem Dávid, Dániel.
Naomi. Ő egy ilyen szép színes virágosok. Aztán Abigail, látszik, hogy testvérek vagytok. Karolina, Adél, Olivia, Lődi, Gergő, Hegyös, Ponti. Váli. Beni. És van. Jegyezzük meg ezt a mondatot, úgy legyen. Amen.
Isten,
Kedves gyülekezet, az úrvacsora Isten tiszteltünk alapigéjét Lukács evangélium a 18. fejezetéből olvasom. A 18. fejezet 10. versétől a 14. versét. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 10. versétől a 14. versig terjedő szakaszát olvasom. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltat. Hány emberről van itt szó, testvéreim? Miért nem három? Miért nem három? Ezzel a példázattal nekem sokáig az volt a legnagyobb bajom, hogy én egy harmadik embert is odaállítottam volna. Magam. Mert azt mondtam, hogy én sem egyik, sem másik nem vagyok. Hát, farizeus, úgy nézek én ki? Csinálok én ilyeneket? Ilyen csúfságokat? Ilyen magabiztos, önfelmagasztaló? Nem, Istenem, ez nem én vagyok. De hát azért egy vámszedő sem vagyok, nem? Hát azért nem egy utolsó áruló, egy anyagias valaki, aki aztán van is mit megbánnia, nem? Van is mit megbánnia. Nem vagyok én túl jó, Istenem, ez igaz. Nem is tartom magam nagyra, de azért annyira rossz sem vagyok. Mint egy vámszedő, hogy nekem is szégyenkezve kelljen eléd jönnöm, és azt mondani csak, nekem nem csak ennyi mondani valóm van, az én imám nem csak ennyiből áll. Nem volt már hiányérzetetek, testvéreim, amikor ezt a példázatot elolvastátok? Ez a kettő, ez túl kevés típus. Ennél sokkal árnyaltabb a dolog, a kérdés. Valószínű, hogy létezik az a középutas imádság, amit nem hangzik el. Amik az én imádságaim. Se túl jó nem vagyok, mert azért túlzás lenne, persze van bennem egészséges alázat azért, de túl rossz sem vagyok, azért ne essünk túlzásokban. Nem? Márpedig ebben a példázatban nincsen harmadik ember. De akkor mire jó nekünk ez a példázat, ha mi rólunk nem szól? Mit tudunk kezdeni egy olyan példázattal, amelyik nem a mi életünkről szól, nem a mi esetünkről szól? Hát sajnáljuk a vámszedőket, nem? És annyira, annyira idegen tőlem ez az önfelmagasztalás. Olyan nehezen bírom azokat az embereket, akik olyan, aki úgy fennhordják az órukat, meg akik úgy vallásosak, hogy melyik vagyok én az utolsó mondatom alapján szerinted? Olyan érdekes az, hogy Jézusnak akár ez a példázata bántó vagy sértő is lehetne a számunkra, ha nem ismernénk őt magát. Hogy ő azt mondta, hogy nem egyik vagy, vagy nem másik vagy. De nem kell, hogy egy harmadikat kitaláljunk. Hanem mind a kettő vagy. Az életed állapotokról szól. A lelked helyzete állapotokról szól. És van, amelyik nap inkább az egyik irányba sodródnál, de Isten kegyelméből nem kell, hogy teljesen bele sodródj a farizeus állapotába. Van, amikor a másik irányba sodródsz, és hol felmagasztalod magad, hol pedig annyira semminek tartod magad, annyira azt érzed, hogy hogy hitvány, értéktelen, semmire való ember vagy. Hogy nem tudsz mit kezdeni ezzel a gondolattal. Lehet, hogy emberek is ezt érzékeltetik egyébként veled. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ember küzdelme benne van ebben a példázatban, hogy a két állapot között, vagy ennek a két állapotnak a furcsa elegyével küzd, vívódik a maga lelkében. Nagyon fontos is egy külön kiváltság a számunkra, egy fontos lehetőség, hogy a Jóisten, aki ebben a nagyon dinamikus, változó állapotunkban szemlél minket, egyszerre tudunk összetörtek lenni és magabiztosak. Egy pillanatban. Különleges? Különleges? Egy pillanatban tudunk egyik emberi kapcsolatunkban bátorságot és elutasítást mutatni vagy megélni, és egy másodperccel később odafordulva egy másik helyzethez panaszkodni, sírni és elkeseredni. Jézus nagyon jól látja a mi változékonyságunkat. Nagyon jól látja a mi kiszámíthatatlanságunkat. Ezért azt mondja, hogy Pál apostol egész részletesen szól majd erről, hogy két ember lakik bennünk. Az egyik, amelyikre tudhatni Jézus, a másik, amelyikre nem tudhatni. Az egyik, aki választja az Istent, a másik pedig azt mondja, hogy Istenem, válasz már engem. Miről szól a farizeusi magatartás? A mi szempontunkból ez a példázat tehát nem két emberről szól, nem arról szól, hogy a gyülekezet egyik fele ez, a másik fele az. A testvéreim egyik fele ennyi, de magabiztos, a másik fele pedig milyen jó hívő, mindig csak a bűneiről beszél. Hanem arról van szó, hogy Jézus állapotokat azonosít ezzel a két emberrel. Egy működő és egy nem működő kereszténységet mutat be. Az előbbi, a farizeusi imádkozik. Sőt, ugye mai ima és bőtnapunk van, és nyilván lehetőségeink és lelki megfontolásaink szerint veszünk ebben részt. Ez az ember tulajdonképpen az imának és a bőtnek egy igazi specialistája, akinek az életében a templomba járás, a nyilvános imádság, a tizedfizetés, a bőtölés, ezek a nagyon komoly és nagyon mély tartalmú lelki gyakorlatok ott vannak folyamatosan, állandóan vagy rendszeresen. Amikor elolvassuk az ő szavait, az ő imáját, akkor azt látjuk, hogy ez egy felépített, egy megszólító Istenhez fordulás, amiben van hálaadás, amiben van egy részletes beszélgetés az Istennel. A másik ima nagyon egyszerű. Annyira egyszerű, hogy az ember tulajdonképpen kicsit nem is tud vele mit kezdeni. Ha elolvassuk, 3 másodpercnél nem hosszabb. De mi a különbség a két imádság között? Valószínű, hogy Jézus nem azt akarja nekünk megtanítani, hogy mondd ezt és ne ezt. Mert tudjuk, hogy sem a Biblia szövege, sem az Istennek mondott imáink formálisan szavak szintjén nem lehetnek varázsigék, amit ha elmondok, akkor az működni fog. Azonban tükröződik kétfajta emberi lelki állapot. Az egyik az 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 állapot, aki az úrvacsorára jön, mert Krisztussal akar találkozni. A másik az az állapot, aki azt mondja, hogy neki itt van a helye az úrvacsorán, mert minden jó hívőnek itt van a helye az úrvacsorán. Figyeljétek meg a farizeusi gondolkodás jellegzetessége. Két rövid pontban összefoglalható. Istenem, én az vagyok, amit teszek, vagy nem teszek. Ez az első pont. Az vagy, amit teszel, vagy nem teszel, testvérem. Az vagy, amit teszel, vagy nem teszel. A második pont pedig másokhoz képest hol tartok. Tulajdonképpen, ha szeretnénk valamiben kérni, akár ma is a Jóisten segítségét, akkor ennek a két gondolatnak a leküzdése olyan fontos a mi hitéletünkben, és tartsuk szem előtt, hogy valahogy kérjük azt, hogy mindig leplezze le, amikor így gondolkodunk és így működünk. Az vagyok, amit teszek vagy nem teszek, és másokhoz képest hol tartok. Milyen vagyok? Jó vagyok vagy rossz vagyok? Értékes vagy értéktelen vagyok? Két csapdáról van szó. Két csapdáról van szó. Hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Hálát adok néked, folytathatnánk, hogy én bezzeg bőjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Megvan a keret, megvan a héj, és ez a héj, ez engem megnyugtat. Az jut eszembe, mintha egy olyan kórházba mennénk, ahova azért megy az ember, mert megígéri az orvosnak, hogy én meg fogok gyógyulni. Járunk ezért kórházba vagy orvoshoz? Elmegyünk az orvoshoz. Jó napot kívánok, miért jött? Doktor úr, én egészséges leszek. Ott ülsz a belgyógyászod előtt, rád néz csodálkozva. Ezért jött, hogy ezt elmondja? Igen, ez jó hír, nem? Én magának most örömet akarok szerezni. Én megígérem, hogy én egészséges leszek. Én nem fogok azért jönni, hogy maga segítsen nekem. Én jöttem bejelenteni, hogy önnek velem semmi dolga, mert én egészséges leszek. Örül, doktor úr? Értitek, milyen furcsa ez a helyzet? Hálát adok Istenem. Járunk ezért kórházba, orvoshoz, hogy elmondjuk, hogy mi egészségesek vagyunk. Tudja, jön magához az a sok beteg, magát szomorítják, magát keserítik. Jönnek és maguknak dolgoznia kell, gyógyítania. Borzasztóan sajnálom, doktor úr, magát. Nagyon nehéz lehet. Hát most boldog lehet, mert jött egy egészséges. És én azért jöttem, mert szeretném bejelenteni, hogy velem ma nincsen dolga. És ez így nagyszerű, nem, doktor? Szerintetek mit szólna egy ilyen vizitre az orvos? Mit szólna? Elég furcsa ezt a gondolatmenetet így végig gondolni is, nem? Testvérem, miért megyünk Jézushoz? Értjük a gondolatmenetet, ugye? Miért megyünk Jézushoz? Olyan szép ez a leírás, és olyan fájó nyilván a farizeus részéről ez a gondolkodásmód. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyedül. Milyen jó a hívő gyülekezet, a hívő közösség, és az úrvacsora ünnepe, amikor azt mondjuk ki, hogy testvérem, mi pontosan ugyanolyan vendégei vagyunk Jézus Krisztusnak. Pontosan ugyanolyan vendégei. Mert ha én azt mondom, hogy gyertek, mert hát rászorultok testvéreim, hát igazán ideje már, hogy megmossátok egymás lábait, meg örülök, hogy belátjátok, hogy Krisztus vendégségére van szükségetek. Akkor hol tartunk? Mi ugyanolyan betegei vagyunk Krisztusnak. Nem kell, hogy alábecsüljük magunkat egymásnak. Hát, ha alábecsültük, akkor előbb-utóbb az lesz a cél, hogy aztán olyanok legyünk, mint a másik. Aztán meg lehet, hogy majd egy idő után fölé is becsüljük magunkat egymásnak. Mert én ennyit szolgálok, mert én ennyit prédikálok, mert én ennyit olvasom az igét. mi nem abban a kórházban vagyunk betegek, ahova egészségesen kell bemenni. Ahova ezért megy az ember. Hanem ahogyan láthatjuk majd a példázat második részében, hogy mit tanított Jézus az ő betegeiről. Böjtölök kétszer egy héten dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Azt is mondja Jézus, hogy nem az számít, mit teszel, vagy nem teszel. Ami persze így nem igaz, mert az, hogy ne őj, ne lopj, ne légy házasságtörő, az azért óv bizonyos dolgoktól. Az pedig, hogy tedd a jót, szolgálj, bocsáss meg, szeress, légy türelmes, az pedig iránymutató. Az is elgondolkodtató, hogy itt számokról van szó, hogy hetente hányszor ez, hetente hányszor az. Hisztek a számokban, testvéreim? Hisztek a számokban? Hisztek a mérhető kereszténységben? Hiszünk abban, hogy mennyi adományt adtam, mit, hogyan csináltam, hány emberrel segítettem, meglátogattam. Jézus Krisztus hallgatja ennek az embernek az imáját, és tehetetlen. Mert ő életet akar adni, mert ő csodákat akar tenni az emberrel, mert ő segíteni akar, felemelni, és nagy dolgokat mutatni az embernek. De kivel tudja ezt megtenni? A vámszedő távol állva még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezt az imát nem lehet megtanulni. Erre az imára nem lehet felkészülni. Ezt nem elmondja az ember. Megkockáztatom, hogy a vámszedő, amikor elment a templomba, érzett egy szükséget, hogy az Istenhez akar menni, és valamit akar neki mondani, valamit le akar tenni, de ő nem döntött el, hogy mit fog imádkozni. A legszebb imáink azok születnek, és nem tudjuk őket előre. A legszebb imáink valahol annyira mélyen jönnek, hogy velünk történik az az ima, és szinte nem mi mondjuk azt az imát. Ez egy ilyen ima volt. Ezért sikerült ilyen rövidkére, ilyen kurtafurtára, ilyen egyszerűre, ilyen semmi dísz és semmi szépség nincsen benne. Testvéreim, ha minket felkérnek egy közösségi imára, biztos, hogy egy ilyen egyszerű imát nem mernék elmondani. Ha meg elmondjuk, akkor meg kicsit olyan érzésünk lenne végén, hogy leejtünk egy követ, koppan, de nincsen zengés, bongás, harmónia, kitartott hang, csak koppant egyet. Nincsen semmi. De nem csodálatos, hogy Jézus Krisztus mit fűz ez az imához? Azt mondja, hogy ezzel az emberrel történt valami, láthatatlanul. Bement a kórházba, és azt mondta az orvosnak, hogy doktor úr, minden betegségemet magamnak köszönhetem, és tulajdonképpen az, hogy ön velem foglalkozzon, az teljesen méltatlan dolog. Mert én egy reménytelen, gyógyíthatatlan ember vagyok. Van ebben az imában egyébként reménység, testvérek? Olvassuk azt, hogy az az ember erre égi szózatot hall, vagy hogy a végén azt mondja, hogy megnyugodtam, békére leltem. Ennek az embernek semmilyen nincsen. Csak egyetlen egy dolog. Abban biztos, hogyha ő most nem szavakkal imádkozott, hanem szívből imádkozott, és a szavak csak jöttek, ha ő nem megfogalmazta jó előre, hogy szép legyen, hanem kimondta, amilyen fájdalmas volt, olyan őszintén, akkor ő ezt jó helyen mondta ki. Ennek az embernek egyetlen egy dolog van az imája mögött. A hite. A hite. Nem az a hite, hogy az Isten őt meg kell, hogy hallgassa, mert kit, ha őt nem. Az a hite, hogy ő az Istennel nem találkozhat, de nem adja fel, hanem megy az Istenhez. Figyeljétek meg a testtartását. Nagyon fontos a testbeszéd, ugye? Amaz magába áll. És érzékeli, hogy milyen különbség van közte és a többiek között. Emez nem néz körül, nem foglalkozik azzal, hogy most itt hogy illene, hogy kellene. Egyszerűen csak kiszakad belőle egy gondolat. Menthetetlenül beteg vagyok. De ugye jó helyen vagyok, hogy hozzád jöttem. A menthetetlen betegséget az ember nagyon kevésszer éli át az életben. Nagyon kevésszer. És elgondolkodom, tehát 3-4 olyan helyzete volt az életemnek, amikor azt éreztem, teljesen biztosan azt éreztem, hogy a következő perc nincsen a birtokomban. A menthetetlen állapot, akár egy fizikai betegség, akár egy kiszolgáltatottságból fakadó betegség, egy borzasztó, félelmetes dolog az ember életében. Amit próbálunk elkerülni. Biztonsági övvel, figyelőkamerákkal, szenzorokkal, stb. Azonban van egy pontja az életünknek, ahol életveszélyes elkerülni a menthetetlen beteg állapotot. Ez pedig a Krisztussal való közösség. Ha ugyanis ebben a kapcsolatban nem vagyunk menthetetlenül betegek, akkor csak egy olyan terápiára járunk, amire hol elmegyünk, hol nem. Ha jobban érezzük magunkat, már nem szedjük, ugye? Ismerjük ezt? Ó, most már kihagyom, mert most úgy jobban vagyok. Ugye levitte a vérnyomásomat, egy kedves szerettemmel esett, meg kérdezzük, hogy van? Hát tegnap olyan jó voltam, hogy úgy gondoltam, megfelezem a gyógyszereket. Majdnem fejre állt két nap maga. Ugye? Mi valahogy így vagyunk a jó Istennel való kapcsolatunk. Jövünk, ha nagy baj van. Anyagi problémák, veszteségek, haldokló családtag, háború az országban. Jövünk. Ügyintézésre jövünk a jó Istenhez. De hogy én menthetetlen betegként, hogy az apostol mondja, hogy naponta a halál révén állok. És ezt nem csak arra mondja, hogy üldöznek, megvernek, megbotoznak, stb., hanem arra az állapotra, amiről ő beszél, mint keresztény állapotról. Tudom, hogy magamtól semmi vagyok. Nem az vagyok, hogy most jaj, végre olyan emberek vesznek körül, hogy értékelnek. Persze, nem fogom magam elbízni, de azért olyan jó, hogy dicsérnek. Jaj, szép vagy, okos vagy, gyors vagy, ügyes vagy, de olyan jó. Olyan jó, hogy végre találtam magamnak egy társadalmi közeget, ahol engem emelnek, mert... Milyen a hívő ember társadalmi közege? Zolika, menthetetlen betegek vagyunk. De jó, te is az vagy. De jó. És mégis az Isten gyermekei vagyunk. Az a gyülekezet tud növekedni, amelyikben csak menthetetlen betegek járnak. Az a gyülekezet, amelyik nem hisz a heti egyszer ezt csináltam, heti kétszer azt, heti ennyi, heti annyi, nem hisz ebben. De mivel hisz az Istenben, ezért a tettek fakadnak a hitéből. A szeretetük fakad a hálából. És az Isten tudja őket áldani és segíteni. Nincsen harmadik embertípus. Az az állapot van, amivel az ember újra és újra átérzi azt, hogy menthetetlen beteg vagy. Azt hittem, amikor pár évvel ezelőtt egy gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak bennem, azt hittem, hogy ez a lelki életemet kicsit fogja előre vinni. És úgy voltam vele, hogy körülbelül megtérésem ahhoz kötődik, hogy rájöttem, hogy milyen kevés esélyem van arra, hogy valaha rendes, becsületes, normális emberként tekinthessek magamra. Ezért egy ponton rájöttem arra, hogy most már nem azért járok gyülekezetbe, mert édesanyám azt mondta, hogy azért a Biblia ezt írja, hanem rájöttem arra, hogy Istenem, lélegeztető gépre kell jönnöm, ezért átadom az életem, és szövetséget kötöttem vele. rendben volt, de nyilván azt sem lepett meg, hogy az óember az átkísér az új életbe is, és próbál újra és újra felébredni benne. Próbál? Hát, ha csak próbálna. Ezért évek múltán, mikor újra jött egy szembesülés, és rájöttem arra, hogy egy hajszálon, egy vékonyka pókfonálon lóga az üdvösségem, Krisztus nélkül, mert önmagamban attól, hogy beiratkoztam a hetednapi adventista gyülekezetbe, ettől nem váltam még jó emberré, akkor úgy voltam, hogy majd ez a betegség, ez egy katalizátor lesz arra, hogy a szentségben jobban haladjak előre, több is adatott az én testembe, ugye hát az apostol is mikre volt képes. De újra és újra rájövök arra, hogy még ennél is ravaszabb a rossz. De nem baj. Mert mi nem vele foglalkozunk, hanem azzal a bizonyossággal, azzal az erős reménységgel, hogy Istenem, tudom, hogy végül győzni fogunk. Van ilyen reménységed? Istenem, tudom, hogy hát azt, hogy hogyan, azt ne kérdezd, mert tőlem bármi kitelik. Tőlem bármi kitelik. De akármennyire is megdöbbentő élményeid vannak magaddal az életben, akármennyire is megdöbbentő, akármennyire is úgy érzed, hogy legszívesebben elbújnék szégyenembe. Olyan jó, hogy csak Isten ismeri a szív titkait. Egyéb-egyéb ilyen mondatok, amik lehet, hogy a ti mondataitok is, nem? Olyan jó, hogy a templom mindig nyitva áll, hogy bemenj, bátran ne foglalkozz a többiekkel, ne hasonlítgasd magad, ne zavarj, hogy ez a testvéred mennyivel jobb, vagy amaz a testvéred mennyivel jobb. Persze tudod, hogy ő is csak küzd. Hanem mondd azt, hogy testvéreim, tudjátok, mi van ma, minek van ma az ünnepe? Minek van ma az ünnepe? Sok-sok beteg, gyógyíthatatlan, menthetetlen ember eljön, kifejezik egymás iránt a szeretetüket, hogy együtt részesedjenek az Isten gyógyító kegyelmében. Ez ennek az ünnepe. Nem azért jöttünk, mert a Biblia azt mondja, hogy ezt kell tenni. Péternek is azt mondta, hogy most csak tegyük, aztán most lehet, hogy nem értesz semmit, de majd egyszer megérted, ugye? Lehet, hogy most még nem is tudjuk, hogy az elkövetkező negyed évben mennyire szükségünk lesz erre a Krisztusba való kapaszkodásra, hogy újra és újra visszatekintsünk arra, hogy Istenem szövetséget erősítettél velem. Hogy bátran jöjjünk, és lehet, hogy az életben, a holnap, a jövő héten újra és újra lecsapott fejjel újra kell majd Krisztushoz menned. De tudd, hogy a szövetségesedhez mész. Tudd, hogy az édesapádhoz mész. Tudd, hogy a teremtődhöz mész. Tudd, hogy a helyettesedhez mész. Aki ott volt a kereszten helyetted, ahova te azért nem kell, hogy kerüljél. Tudd, hogy kihez mész. Csak legyünk őszinték. És a lényegről beszéljünk vele, amikor beszélünk vele. A lényegről. És mondjuk el neki azt, hogy Istenem, az az igazság, hogy nekem ez jó, de tudom, hogy nem kéne. Az az igazság, hogy ez már nagyon hozzám nőtt, de Krisztus ilyet nem tenne. Az az igazság, hogy ez mélyen belőlem fakad, ez én vagyok. És még nem is akarom eldönteni, hogy más akarok-e lenni, csak egyszerűen jövök hozzád, mert na, így tudsz velem valamit kezdeni? Tudsz velem valamit kezdeni? Megemésztő tűz vagy. És most itt vagyok mégis előtted. Nem emésztettél meg, tehát van remény. De azt sem mondom, hogy nem jó ez, hogy ne vedd el, hogy vedd el, mert nem tudom elképzelni enélkül az életemet. Ez vagyok én. Értsük meg azt, hogy ő minden bonyolultságunkkal együtt nagyon jól lát minket és ismer minket. Értsük meg azt, hogy ő nem ijed meg tőlünk. Nem kezd el felháborodni, kikérni magának. És hogy gondolod, hogy jöttél hozzám? Értitek, hogy miről beszélek, ugye? Arról, hogy annyira félkészek vagyunk, annyira szerencsétlenek vagyunk, annyira nyomorultak vagyunk. És még befejezetlenségünkben is annyira makacsak és büszkék vagyunk. Makacsak és büszkék. Ragaszkodunk ahhoz is, ami megöl minket akár. Ragaszkodunk hozzá. Krisztus mégis azt mondja ma, hogy ebből ne azt vondd le, hogy most nem veszel úr vacsorát. Hidd el, hogy tudok és akarok veled valamit kezdeni. Hidd el, sok milliárd emberen dolgoztam már. Te sem fogsz rajtam kifogni. Hidd el, hogy mind gyermekemmel tudok mit kezdeni. Nem adjuk fel. Nem kell elszaladni. Segítek és gyógyulni fogsz. Vágy helyett örömet adok. Indulat helyett békességet. A maga idejében folyamatosan dolgozom rajtad. Ne hátrálj meg. Maga az, hogy eljöttél és itt vagy, hogy letérdeltél és beszélsz vele, hogy nem szaladsz el. Én ezt is értékelem. Én a keveset is értékelem. Ezt mondja az Úr. Én a keveset is értékelem. Meg tud téged gyógyítani. Meg tud. Nincs közöttünk olyan, akit ne tudna. Meg tud gyógyítani. Ábrahámokon, Dávidokon, Pálokon, Manassékon, ilyeneken edződött. Csak nagyobb a szeretete, nem fogy. Talán mire a prédikáció végére érünk, eljutunk oda, hogy úgy kezdtük, hogy melyik vagy a kettő közül, és hát sem ez, sem az. A Szentlélek munkája, hogyha már egy kicsit kezdünk hajlani az egyik felé. Kívánom, hogy az úrvacsora is ebben erősítsen bennünket. Az ő kegyelmében és az ő szeretetében úgy legyen. Amen. Köszönjük, édesatyánk, ezt a terített asztalt, ami szebb és gazdagabb bármelyik terített asztalnál, amit csak valaha láttunk. Lehet, hogy ott volt bőség és volt gazdagság, de ezen élet van. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, az ő kimondhatatlan szeretetét. Köszönjük, hogy ez mégis az evangélium olyan egyszerű, olyan tömör és olyan tápláló, mint ez a falatkenyér. Köszönjük, hogy minden emberi világi hívságtól mentes, legfőképpen a bűn kovászától. Hálásak vagyunk neked ezért, jó atyánk, és szeretnénk még hálásabbak lenni, még inkább növekedni a te megismerésedben. És azzal együtt abban a bizalomban és hitben, reményben, ami megtarthat minket egyedül. Köszönjük, hogy gyermekeinkkel lehetünk itt, hogy őrájuk is te vigyázol. Kérjük, taníts minket, hogy hogyan válhatunk példákká, testvérekké, hitrejutásban segítőkké az ő számukra. Hiszen vereségeinkkel együtt szemlélnek minket közvetlen közelről. De add, hogy a győzelem, a benned való hit, a te szereteted továbbadása, ez hozzád vezesse őket. Csak úgy, mint azokat az embereket, akiket ránk bíztál, hogy nekik is vigyük el az élet kenyerét, Jézus Krisztust, az igét. Taníts minket erre is. Hálásak vagyunk, hogy ezek a kérések találkoznak a te akaratoddal. Hogy minden, amit elmondtunk és kértünk az előzőekben, a te terved szerint való. És te megcselekszed és velünk leszel, mert szeretsz minket, jó atyánk, Jézus nevében. Amen. Istennek hívő népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.